Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is!
Van a Nébihnek dolga az olyan szezonálisan, de nagy tömegben fogyasztott élelmiszerekkel, mint mondjuk a fagyi, vagy a különböző street foodok, vagy a vendéglátóipari strandéttermek, vagy nincs?
Ez egy nagyon jó kérdés. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szlogenjében ugye az van benne, hogy a termőföldtől az asztalig, tehát gyakorlatilag minden hozzánk tartozott 2025. január 1-ével, amikor is megalakult egy új központi hivatal, ez a Nemzeti Kereskedelmi Hivatal, és ennek kapcsán az ő hatáskörükbe kerültek például a kiskereskedelmi élelmiszer értékesítő helyek, illetve a vendéglátás. Tehát a kérdésre válaszolva gyakorlatilag a éttermeknek a élelmiszerlánc felügyelete, illetve a kiskereskedelmi egységeknek, a boltoknak, Lidl, Spar, ezeknek a felügyelete az új hivatalhoz került, minden más nálunk maradt. Tehát ha arról beszélünk, hogy egy fagylaltot valahol elkészítenek, az a hivatalhoz tartozik, a Nébihez, az, hogy ezt amikor eladják, hogy adják el, az a kereskedelmi hivatalhoz.
És a nagy tömegben mondjuk a közétkeztetésben előállított élelmiszerek, az egy kézben maradt?
A közétkeztetés az a hivatalunknál maradt, tehát ketté lett választva, egyrészt a vendéglátó létesítmények, tehát éttermek, illetve a közétkeztetés, ahol a mindennapokban az iskolák, a nagy munkáltatók, akik éttermeket üzemeltetnek, az továbbra is a Nébih fennhatósága irányítása felügyelete alatt van.
Ezt hogyan irányítják? Mennek, szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy az elkészítés körülményei azok szabványnak megfelelnek-e? Az alapanyagok minősége szabványos-e? Mi a módszere?
A Nébih, mint egy központi hivatal, egyrészt saját magának is vannak ellenőrzési jogosítványai, de ennél talán szélesebb körű az, hogy a kormányhivatalokban is ott vannak a kollégák, az élelmiszerlánc felügyelők, az állatorvosok, és az ő munkájukat irányítjuk gyakorlatilag, és az ellenőrzések nagy részét azt ott helyben a kollégák végzik el. De természetesen vannak olyan ügyek, amikor nagyon sok embert érint, vagy láthatóan egy nagy botrány előtt vagyunk, akkor természetesen a Nébihnek a kiemelt ügyek igazgatóság, vagy más szervezeti egység is végez ellenőrzéseket.
Ilyenkor hatósági jogkörben járnak el? Azért kérdezem, mert a Nébih neve abban az van, hogy hivatal. De hát az élelmiszer, ez egy komoly dolog, az ember azt feltételezni, hogy oda bizony hatósági jogosítványok kellenek.
Abszolút, mind a Nébih, mind a kormányhivataloknál hatósági jogkörök is vannak. Tehát az ellenőrzés az abban az esetben, hogyha nem megfelelőséget tapasztalnak a kollégák, akkor pénzügyi bírság lehet, bezárhatják az üzemet, felfüggeszthetik. Tehát minden olyan hatósági jogkörünk nekünk is megvan, mint egy normál hatóságnak.
De mi a helyzet azokkal az élelmiszerekkel, vagy alapanyagokkal, amelyeket nem uniós országból importálnak Magyarországra? Dél-amerikai csirke, ukrán, gabona féleségek, ezek a Nébih felügyelete alatt vannak, vagy más foglalkozik vele?
Ugye nagyon jó, az Európai Uniónak egy egységes határellenőrzési rendszere van, tehát egy brazil csirke az akkor jöhet be az Európai Unióba, ha az uniónak a feltételrendszereit megugorja. És ezek úgynevezett engedélyezett határállomásokon jöhetnek be. Magyarországnak is van például Ukrajnával határosan ilyen határ beléptető helyei, vagy Szerbiával határosan, vagy például Ferihegy is ugyanilyen. Ott ezeket a termékeket a határszolgálat mellett működő állategészség és élelmiszer határszolgálat vizsgálja meg, hogy a dokumentumok rendben vannak, ha szükségek, akkor mintázzák őket, vizsgáljuk laboratóriumban, és ezt követően kerülnek a Európa piacra beengedésre.
A vizsgálat az hogy történik? Egy biopsziával megszúrják a brazil csirkének a combját, és elviszik a laboratóriumba? És addig, amíg ez el nem készül a vizsgálat, áll a szállítmány?
Igen, gyakorlatilag, hogyha a kollégák azt ítélik meg a határállomáson, hogy ezt nem elég megnézni, nem elég a papírokat megnézni, nem elég megnézni, hogy például az a fagyasztott csirke azt tényleg fagyasztott-e, akkor mintát vesznek. Ez lehet egész csirke is, hogyha úgy jön ki, vagy egy több tonnás tételből 1-2 kilogrammos dobozok, egységek, és akkor ezeket elviszik a Nébih laboratóriumába, ahol pedig különböző vizsgálatokat végeznek el.
Nem akarom a horror irányába elvinni a dolgot, de amikor egy egész csirkét elvisznek a laboratóriumba, azzal ott tulajdonképpen mi történik? Bontják? Megszagolják? Elektronmikroszkóppal megnézik, hogy mi van benne? Vegyszerekkel, reagensekkel megnézik, hogy mit találnak benne? Milyennek a menete?
Igen, gyakorlatilag lehet érzékszervi vizsgálat, bár az érzékszervi vizsgálatnak egy szűk részét már a határállomáson is el tudják a kollégák végezni.
Tehát ránéz, és azt mondja, hogy ránéz, ez úgy néz ki, mintha egyszer már kiolvadt volna?
Így van, vagy beleszagol, fúj, itt valami olyan szag van, aminek nem kéne ott lenni, akkor azt már nem kell tovább vizsgálni, akkor
kész.
Koka. Ha pedig nem, tehát például ilyen lehet, hogy maradékanyag, úgynevezett antibiotikum van-e benne. Ha erre gyanú van, vagy egyébként az Uniónak is van egy monitoring rendszer, ami megmondja, hogy ha maradunk a csirkénél, hogy hány tonna csirke jön be azon a határon, akkor abból időnként nézni kell egyet, kettőt, hármat. Akkor ezt elviszik a laborba, kicsontozzák, általában a mellben szokott ez leginkább felhalmozódni, akkor a mell csirke mellét lepépesítik gyakorlatilag, és azt különböző módszerekkel vizsgálják laboratóriumi gyors tesztek is vannak, vagy vegyszerek, baktériumokat is tenyésztenek ki belőle, hogy van-e benne olyan baktérium, ami nem odaélő. Tehát nagyon sokfajta vizsgálaton keresztül megy egy ilyen minta.
De az a cél, hogy azt bizonyítsák be, vagy kutassák ki egy ilyen vizsgálattal, hogy nincs benne semmi olyan most, aminek nem szabadna benne lennie, vagy az a cél, hogy azt bizonyítsák be, hogy nem is volt benne semmi olyan, aminek egyébként nincsen keresni valója abban a csirkében. Mert nem mindegy a vásárlói bizalom szempontjából.
Igen, a legfontosabb az, hogy abban a pillanatban mi van abban a tételben, ugye ez az élelmiszerbiztonságnak a garantálása, mi azt biztosítjuk, hogy adott pillanatban abban a tételben minden rendben van, fogyasztható, biztonságos, jó minőségű.
Amikor Magyarországra lép be először valahonnan unión kívüli országból valamilyen termék, akkor az itteni vizsgálat eredményéről az összes többi uniós ország értesül, tehát nem lehet az, hogy valaki itt nem jut be, és akkor megpróbálja máshol?
Ha kifogás van, akkor van az Európai Uniónak egy gyors riasztási rendszere, ezt ilyen nagyon csúnya szóval RAFS rendszernek hívják, akkor erre természetesen felkerülnek ezek, és ott minden tagállam kap róla értesítést, már a vizsgálatok megkezdéséről is, hogy elkezdtük a vizsgálatokat, és valamit nem egészen kóser, akkor gyakorlatilag ez már abban a pillanatban felkerül, és majd a vizsgálatok lezártával is minden információ felkerül, és minden tagországnak a illetékes hatósága ezt látja.
De mit lehet csinálni a gabonaszállítmányokkal? Azok általában vonaton jönnek több száz vagy több ezer tonna mennyiségben, akkor meg kell mintázni, be kell nyúlni, és akkor mindegyik vagomból ki kell venni, vagy elég egyből kivenni?
Hát gyakorlatilag például a Záhonyi Eperjeskei vasúti határátkelő az pont egy ilyen hely, ahol ha jöhetne Ukrajnából gabona, akkor az ott tudna belépni Magyarországra, és ott ebben az esetben igen mintáznák. Megvannak ennek a szabályai, hogy ha egy szerelvény nem tudom hány 10-20-100 vagomból áll, akkor hány vagomból kell mintát venni, egy vagomból. Hány mintát kell venni, és még az is megvan, hogy még sarkokból is hogy kell a mintát levenni. És ezeket a mintákat egyesítik, úgy nevezik, összeöntik, és úgy kerülnek vizsgálatra.
Tehát magyarán az nem fordulhat elő, hogy valaki olyan ügyesen pakol egy egyébként folyékony állagú gabonát, hogy megpróbálja elrejteni benne az oda nem való tételeket?
Nem. Tehát ez elvileg nem.
Elvileg nem lehetséges.
Ez statisztikai módszerrel meg van határozva, ki van számolva, hogy honnan kell és milyen mintákat venni.
Maradva még egy kérdés erejéig a gabonánál. Például a gabonáknak a GMO mentessége az ilyen módszerekkel kimutatható?
Igen, ezt is a Nébih laboratóriumában vizsgáljuk. Gyakorlatilag és a harmadik országokból Magyarországra kerülő vetőmagoknál is végzünk ilyen szúró próbaszerű vizsgálatokat, már a vetőmagból is, hogy abban bármilyen GMO szennyezettség van-e. Tehát igen, laboratóriumi vizsgálatokkal egyértelműen kimutathatóak ezek.
Amikor kiderül valami valamelyik tételről, hogy génmódosított szennyezést tartalmaz, akkor az az országba egyáltalán nem jöhet be, vagy át kell kísérni az országon? Mert lehet, hogy van olyan vevő, akinek ezzel nincsen problémája. Viszont a kísérés az nyilván azért pénzbe kerül.
Gyakorlatilag az euró, az Magyarországon nem kerülhet forgalomba. Ez nekünk ez a fontos, az, hogy ő ezt tovább tudja vinni. Erre lehet precedens, vannak rá precedensek, hogy megvalósulhat, de alapvetően ezeknél már mindig akkor szokott megtörténni a vizsgálat, amikor egy része Magyarországon forgalomba került, elvetették. Ilyenkor mindig jön a nyomonkövetés, amikor a NÉBIK, illetve a kormányhivatalok kollégái felderítik, hogy adott vetőmagot még táblába hol vetették el, azt felkeresik, zárolják, és ott történik a felszámolása a termésnek is.
Elméletileg egy országnak a GMO-mentessége az biztosítható? Hát szoktuk mondani, hogy a magot átfújja a szél, és akkor az már itt van nálunk, és abból előbb-utóbb növény serken, és akkor annak megint magja lesz, és akkor az is génmódosított lesz.
Ezért nagyon fontos annak a NÉBIK vizsgálatai, mert ezeket is igyekszünk felderíteni, és minden ilyen esetben természetesen a magyarországi területen lévő ilyen növényeket ártalmatlanítani.
Az ártalmatlanítás az azt jelenti, hogy meg kell semmisíteni. El kell égetni. Igen. Erőműben, és akkor meleg levegő lesz belőle, és azzal fűtünk.
Igen.
Tehát maradék nélkül kell megsemmisíteni. Az utolsó magig, ezt így kell
gyakorlatilag
érteni?
Gyakorlatilag igen. Ez az élelmiszerbiztonság.
Ragadós száj és körönfájás. A honlapjukon azt olvasom, hogy 4429 vizsgált negatív eredmény volt, és 5 fertőzött telep. Ezzel vége van a ragadós száj és körönfájás járványnak? Van. Ha van 5 darab fertőzött telep, akkor még nincs vége.
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye Magyarországon a ragadós száj és körönfájás 50 évben nem volt ez a betegség. És egyszer csak 2025. március 6-án a Győr-Moson megyei főállatorvos megijedve hívott minket, hogy gyerekek, nagy baj van, ez olyan, mintha a tankönyvben most olvastam volna. És hát sajnos a laboratóriumi vizsgálatok be is bizonyították, hogy igen, abban a kisbajcsi állományban március 6-án a száj- és körönfájás vírusát mutatta ki a laboratórium. Ezt követően rengeteg vizsgálatot végeztünk, ahogy szerkesztő is mondta, több mint 4000 állományba végeztünk vizsgálatot. A vizsgálatok tényleges száma az több közelíti a 100 000 vizsgálatot egyébként. Tehát 4000, több mint 4000, közel 4500 állományban végeztünk vizsgálatot, és csak összesen 5 állományban került kimutatásra a vírus, és azt itt akkor el kell mondanom, hogy gyakorlatilag június 6-e volt az utolsó nap, amíg a korlátozó intézkedések fönnálltak. Magyarországon és június 6 óta gyakorlatilag mentes az ország a száj- és körönfájás vírusától.
Amikor elindult a járvány, akkor azonnal fölmerült a kérdés, hogy ki kell nyomozni, hogy került ide. Ez kinyomozható? És ha igen, akkor sikerült?
Gyakorlatilag mi is nagyon sok vizsgálatot végeztünk, gyakorlatilag a járványügyi nyomozás abban a pillanatban, amikor ez megjelenik egy ilyen betegség Magyarországon, akkor két felé kell nagyon gyorsan vizsgálódni. Az egyik, ami ott a járvány elején nagyon fontos, hogy ha itt van a vírus, innen hova kerülhetett el. Ezeket gyakorlatilag elvégeztük, és ez az 5 telep volt, ahova elkerült a vírus. Magyarország összes többi szarvasmarha vagy lyukecske telepén vagy sertés telepén ez a vírus nem jelent meg, tehát ez a része nagyon sikeres volt a intézkedéseinknek. Az, hogy honnan került ide a vírus, azt sajnos mind a mai napig nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy Kisbajcson felbukkant, és Kisbajcsról elkerült a másik 5 telepre. Illetve egy kis kiegészéssel, hogy ugye ez a járvány, ez érdekes mód, Magyarországon indult 6-án, de egy pár nappal később Szlovákiába is megjelent. Szlovákiába összesen 6 szarvasmarha telepet érintett, tehát a két országba. Annak is, abból is 5 kimondottan a sziget köznek a túloldalán, tehát a határhoz közeli telepek estek el száj- és körönfájásban, és hát sajnos nem tudjuk megmondani, hogy honnan került ide Kisbajcsról a vírus. Ez nekem is komoly fejfájásokat okoz, mert akkor ez azt jelenti, hogy bárhol, bármikor feludheti fejét ismételten a vírus, de bízunk benne, hogy nem így lesz.
De hogyan lehet nyomozni ugye az állatokat? Már az ember emlékezet óta papírokkal, marhalevéllel szállítják. Tehát olyan nincs, hogy ez egyik marhát átviszik a másik helyre, mert annak van valami nyoma. Ilyenkor ezt kell megnézni, hogy ki hova mit szállított, vagy azt kell megnézni, hogy ki járt azon a telepen a csizmájával, és az a csizma az megjelente a sziget közben, az már nehezebb.
A ragadószáj is különfelső ebből a szempontból egy nagyon különleges betegség. A nevében is benne van ragadós betegség. Azért ragadós, mert nagyon könnyen át lehet vinni egyik telepről a másikra, és nagyon-nagyon kevés víruspartikulát elég átvinni egyik telepről a másikra. Autónak a kerekén, a csizmán, sőt, az ember légutaiban 48 óráig túlél a vírus, tehát akár még...
De itt beszívom, ott tüsszentek és kész.
Így van, például akár ez is lehet élő állatta természetesen a legkönnyebb, de például a szél is igazolták kísérletes körülmények között, hogy akár 20 kilométerrel is el tudja a szél fújni ezt a vírust, és természetesen élő állat, és a járványi nyomozás során ezeket vizsgáljuk. Kik fordultak meg a telepen az úgynevezett lappangás időn belül, tehát az az időpont, amikor az állatok megbetegedtek a vírustól, de még nem mutatták a klinikai tüneteket, ez a lappangás idő. Tehát ebben az időben lehet leginkább terjeszteni ezt a bármilyen fertőző betegséget, amikor még nem tudjuk, hogy ott van, de már ott van. És gyakorlatilag ezeket vizsgáljuk. Igen, milyen járművek fordultak meg, azok a járművek, ami itt volt, hova ment, honnan jött, emberek jöttek, mentek, hűtőgépszerelő, fejőgépszerelő, takarmányos autók, tejszállító, és hát természetesen például a körmöző brigádok, szarvasmarha telepeken nagyon sok megfordulnak. Nyilván vizsgáltuk azt, hogy az állatorvosok egyik telepről elvihették-e másik telepről, vagy bárki. Igen, ez egy ilyen széles körülvizsgálatot jelent. Mi? És természetesen ebbe beletartozik az is, hogy az élő állatoknak a mozgását azt is nyomon követjük.
De kellett-e valamilyen szigorítást a biztonsági szabályokon hozni a legutóbbi járvány után? Azért kérdezem, mert az elején, amikor láttuk, hogy mi történik, akkor sokan fölhívták arra a figyelmet, hogy sertéstelepeken azért azok olyanok, mint az erődítmények, oda több zsilipen keresztül lehet bemenni, ott nem nagyon szokott ilyen előfordulni. Marhatelepeken meg néha biciklivel végig lehet menni, és ott nincsen zsilipes beléptetés. Nyilván van, ahol van, de azért sok helyen meg nincs.
Ez megint egy nagyon jó kérdés, és nagyon örülök az ilyen kérdéseknek, mert azt kell látnunk, hogy például ugye Magyarországon ma is van egy sertéseket megbetegítő fertőző betegség, ez az afrikai sertéspest, és még lehet, hogy ma fogunk róla beszélni. Ez 2018-ban jelent meg Magyarországon, de például van egy másik fertőző betegség, ez a PRRS nevű betegség, amitől Magyarországon 2014-ben elkezdtük a sertésállományokat mentesíteni, és a világon gyakorlatilag egyedül sikerült először mentesíteni ettől a betegségtől a magyar sertésállományt, és ez a két betegség, ez felkészítette a sertéstartókat arra, hogy ma már a sertéstelepek nagy részén igenis jó járványvédelem van, igenis a sertéstartók értik, tudják, hogy mi az, hogy járványvédelem, tudják, hogy mit kell tenni, miért jó ez nekik, miért fontos ez nekik, és ezeket megteszik. De ugyanígy igaz a madárinfluenzára, ami 2016 óta is minden évben előfordul, hogy ott is a baromfi telepek nagy részén ott is már működik a járványvédelem. A szarvasmarha telepeknél viszont az elmúlt 50 évben nem volt ilyen komoly fertőző betegség, és elfelejtették egy kicsit az állattartók, hogy ezzel foglalkozni kell. És persze az is hozzátartozik, hogy ugye a szarvasmarha telepeknek egy jelentős része olyan, hogy kihajtom az állatokat a legelőre.
Tehát nem lehet a fél országot lezsilipelni?
Meg nem feltétlenül lehet, még hogyha az általános jogszabályok meg is követelik, hogy kerítésnek és kapuknak kell lenni, de azt, ha egy kicsit rehányabb vagyunk, akkor hát ne zárjuk be, mert reggel úgy is ki kell hajtani az állatokat, és ezért a szarvasmarha telepeknek a járványvédelme azon sokat kell javítani az elkövetkező időszakban.
Ilyenkor a szarvasmarha tartók ezt saját maguktól fogják megcsinálni, vagy a hatóság előírja? Mert hát ez elvezet a következő kérdéshez, hogy egy ilyen járvány után ki a végső kárviselő?
Hát remélem, hogy ezt az állattartók önmaguk meg fogják tenni, de természetesen a hatósági ellenőrzések erre ki fognak hegyeződni az elkövetkező időben, sőt már a járvány közben is voltak országos vizsgálatok. Például ilyen országos vizsgálat volt, hogy a telepek járványvédelmének egyik láncszeme az, hogy egy úgynevezett látogatási naplóba, amiről az előbb beszéltünk, nyomonkövetés miatt mindenki beírta az ott megfordultakat. Ezt már járványban országosan a RSKF operatív törzsutasításának megfelelően elvégezték a kollégák, de természetesen ez az állattartók érdeke. Tehát amikor egy saját állományomat, saját értékemet, saját jövedelmemet, ha mondhatom így, meg akarom védeni, az elsősorban az állattartónak a felelőssége, és ő neki kell megtenni mindent. Jelen pillanatban egyébként a kormányzat úgy döntött, hogy ehhez természetesen, látva ezt a problémát érzékelve, állami támogatás áll majd rendelkezésre, és lehet pályázni, a szarvasmaj és juhtartók pályázhatnak járványvédelmi beruházásokra, ami egy 50%-os intenzitású támogatás, visszanemtérítendő támogatással segíti majd a felkészülést.
De hogy lehet kizárni azt, hogy egy ember találkozzon egy szarvasmarhával? Arra gondolok, hogy amikor az osztrák Alpokba a kijelölt túra útvonalakon túrázok, akkor tipikusan szarvasmarhák között szoktam elmenni. Mi van, hogyha az én cipőmön van egy ragadós száj- és körönfájás vírus, amit Kisbajcsról vittem oda? Akkor beviszem oda is a fertőzést?
Gyakorlatilag igen, bár a száj- és körönfájásnál azt mondtam, hogy nagyon könnyen el lehet vinni, de viszonylag hamar pusztul el. Tehát élő állaton kívül ez a vírus viszonylag hamar el tud pusztulni, különösen nyári nagy melegben. Tehát el tudom vinni, de nem annyira nagy ennek az esélye, hogy egy kisbajcsról elvigyem. Ezért is volt az a miniszter úr, mindig mondta, hogy amikor egy állományt felszámoltunk, hogy most vehetünk egy kis levegőt, mert felszámoltuk a fertőzés gócot, nagy levegőt, nagyobb levegőt majd 2 hét múlva vehetünk, és 21 nap múlva, tehát eltelik a 3 hét a leghosszabb lapangási idő, akkor vehetünk egy nagy levegőt, hogy megszűnt a járvány. Ezt 5 telep után tudtuk csak megtenni.
A bizalom a magyar szarvasmarha termékek iránt az helyreállt?
Én azt gondolom, hogy igen, ide az a egészen biztosan. A harmadik osz, és ez a június 6-a azért nagyon fontos, mert az az a dátum, amitől kezdve az Európai Unió piacán már a magyar élőszarvasmarha, a magyar szarvasmarha termékek, de beleértve a sertés húst is, mert a sertés is fogékony a betegség iránt, azt talán nem is tisztáztuk, hogy ez a szarvasmarha, a juhok, kecskék és a sertések fertőző betegsége. Onnantól kezdve az Európai Unió piacán ezek szabadon lehet vele kereskedni. A harmadik országok, tehát mondjuk Szerbiába, oda nem lehet még kivinni. Ez kell az Állategész Világszervezetnek a elfogadó passzusa, hogy Magyarország mentes. Ezt gyakorlatilag most készítjük, ezt az anyagot, amivel be tudjuk bizonyítani az Állategész Világszervezetnek, ami Párizsban székel, hogy Magyarországon tényleg nincs fertőzött állat, nincs itt a vírus, és ez követően indulhat meg például Japánnal, Dél-Koreával, Egyesült Államokkal vagy Szerbiával a kereskedelmi megegyezés, hogy elfogadtassuk velük, hogy igen, Magyarország tényleg mentes, nyugodtan beengedheted, bizalommal beengedheted, biztonságos a magyar termék.
A feldolgozott termék az elméletileg bármilyen fertőzést okozhat? Tehát ez már fel van dolgozva.
A termékek egy része az viheti a vírust, de vannak olyan hőkezelések, amelyel ezeket a vírusokat tönkreteszi. Így például a tejnek a pasztőrözése az egy olyan eljárás, amivel teljesen biztonságosá lehet tenni a terméket, vagy például egy vésli, egy parizer, az olyan hőkezelésen esik át, ami gyakorlatilag teljesen biztonságosá teszi alapból járvány közben is a terméket.
Ha a hivatal interaktív térképét valaki kinyitja, akkor azt látja, hogy afrikai sertés pestissel egész Észak-Kelet Magyarország igencsak fertőzött. Itt Budapest környéke meg különösen fertőzött, amikor a mi utcákba bejön egy komplett konda. Előle az apuka, anyuka, meg mögötte a malackák. Akkor azok biztos, hogy fertőzöttek? És ha igen, akkor mi van?
Nem. Egyáltalán nem biztos, hogy fertőzöttek. Gyakorlatilag azok a vadon élő vaddisznók, amik belterületen megjelennek. A budai hegyekben ugye itt halljuk mindig, hogy átvonulnak, feltúrják a kertet.
Csillaghegyen minden este lehet találkozni.
De akár a Balatonnál is, a balatoni nádasban is van élőhelyük. Ez azért van, mert nagy több a számuk, megnőtt a vaddisznóknak a számuk, és a normális élőhelyükről kiszorulnak, illetve nagyon okos állatok a vaddisznók, és is megtanulják, hogy itt a családi házas övezetekben könnyebben hozzáférhetnek esetleg a kukából kieső ételmaradékokhoz. Tehát magyarán afrikai sertéspestissel ez esetben nem kell számolni, de még ha az is lenne, nagyon fontos, hogy az afrikai sertéspestis az csak a sertések és a vaddisznók betegségeket, emberre semmiféle veszélyt nem jelent.
És hogyha a szomszédom malacot tart?
Az ő malacaira igen, de azt is tudni kell, hogy maga ez a betegség úgy indul, hogy az állatok lázasak lesznek, vágyattak lesznek, tehát igazából ők nem nagyon szeretnek kijönni a saját környezetükből, ha csak nem vizet keresnek, ami ebben a nagy szárazságban azért előfordult, hogy azt gondolják, hogy lakott területen hamarabb találnak itatóhelyet.
Az állatok viselkedése az egyértelműen utal arra, hogy az egészségi állapotuk milyen? Azért kérdezem, mert előfordul az is, hogy róka téved be családi házas területekre. Nekünk azt tanították gyerekkorunkban, hogy ha a róka közel jön hozzánk, akkor baj van, mert akkor biztos veszett. Veszett róka, vagy csak okos?
Alapvetően, ha Budapest és környékéről beszélünk, akkor az a róka az okos. Ez bizton állítható.
Tudja, hogy hol talál ennivalót.
Egyrészt, másrészt pedig, mert nem lehet veszett. Gyakorlatilag Magyarországon 92-ben indult el egy veszettségmentesítési program. Ennek az a apropója, hogy az volt az időpont, amikor felfedezték, megalkották egy olyan vakcinát, amit csalétekbe tudtak betenni, ezt ki lehet szórni a területre, ezt a róka megeszi, és immunizálódik, védett lesz a veszettségtől. Így kezdte el az Európai Unió veszettség elleni mentesítést, amit mi gyakorlatilag 2021-ben fejeztünk be, akkor kapta meg Magyarország a veszettségtől mentes státuszt. Ez azt jelentette, hogy sem házi állatokban, kutyákban, mocskákban, sem a kilőtt és vizsgált rókákban nem volt jelen legalább 2 éve a veszettség vírusa. Sajnos a környezetünkben, mind Romániában, mind Ukrajnában előfordul ez a fertőző betegség, és 2023-ban sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a ukrán-román határhoz közeli területen ismételten meg is jelent a veszettség vírusa. 10-es nagyságrendben találtunk az elmúlt években rókában veszettséget, de kóbor kutyában, macskában is megtaláltuk. Meghoztuk a szükséges intézkedéseket, amik egyrészt hatósági intézkedések, másrészt pedig növeltük a kijutatott vakcinának a számát is, és elmondható, hogy ma már 2025-ben nem találtunk még veszett állatot, és visszatérve a kérdésre, így ebben a pillanatban gyakorlatilag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén kívül Magyarország teljes területe mentes a vírustól, tehát, és ráadásul Budapest környékén az elmúlt emlékeim szerint kb. 25-30 éve nem volt veszett róka, tehát amit itt Budapest környékén, a budai hegyekben találunk rókát, az csak okos róka, és keresi az élelmét.
Milyen sűrűn kell vizsgálni azt, hogy a rókákban, kóborkutyákban, macskákban jelen van-e a veszettség betegsége? Évente, fél évente, ha valami gyanúsat néznek, mi a szabály?
Gyakorlatilag ugye itt a veszettségnél is vannak olyan klinikai tünetek, ami egy vadász számára felkeltheti a gyanút, idegrendszeri tünetek nem úgy viselkedik, erre az előbb is volt egy kérdés ezzel kapcsolatban. Ezeket a rókákat a vadásznak ki kell lőni, és be kell küldeni a laboratóriumi vizsgálatra. Ez az egy ilyen aktív megfigyelés. Ezen kívül pedig Magyarország azon határa, ahol a másik határ túloldalán meg itt van még a veszettség vírusa, ott végzünk 50 kilométeres sávban vakcinázást, Ukrajna, Románia és Szerbia határát jelenti, ott pedig két vakcinázási kampány van, egy ősszel és tavasszal, és ehhez kapcsolódóan mind a két akcióban folyamatosan kell ülni rókákat és aranysakálakat is ma már, és ezeket vizsgáljuk, és ezekből tudjuk azt mondani, hogy igen, Magyarországon nincs jelen a veszettségvírusa.
Az aranysakál az ugyanúgy fogékony ezekre a betegségekre?
Igen, igen, gyakorlatilag igen. Ugyanúgy húsevők, vadon élő állat is ugyanúgy, igen. És ő is fölveszi a csalétket, hál' Istennek.
És ez azt jelenti, hogy most ma biztosan állítható, hogy veszettségtől mentesek vagyunk Magyarországon.
Szobocság már Beregnyi kívüli terület, az teljes egészében, igen, ezt az Európai Unió el is fogadta, deklarálta is, hogy Magyarország veszettségtől mentes.
Még a ragadós száj és körömfájás járvány elején volt egy kérdés, hogy miért nem lehet vakcinázni? Mert hát egy csomó más betegség esetén lehet vakcinázni. Mi a vakcinázásnak a logikája?
Ugye a száj és körömfájás ellen is van hatékony vakcina. Gyakorlatilag mi is vakcináztunk. Ez ilyen szupresszív vakcinázásnak hívják nagyon csúnya szakmai nyelvvel. Ennek az volt a lényege, hogy azt az állományt, ami fertőződött, azt nagyon gyorsan levakcináztuk azért, hogy minél kevesebb vírust ürítsenek ezek a fertőzött állatok, tehát ne terjedjen a betegség.
Az ürítés az inkább nyállal történik, a testváladékokkal történik? Mivel?
Testváladékkal kiköhögik a levegőbe, a lévő porszemekre, vízcsepekre, fel tud ülni ez a vírus, és mint mondtam, akár 20 kilométerre is el tudja a szél fújni. Tehát minél több vírust ürít egy fertőzött állomány, annál nagyobb a kockázata, hogy ez elkerülhet bárhova. Ezt akadályozza meg a vakcina. Egyébként maga a vakcina az csak abban segíti az állatot, hogy túlélje a fertőzést, de ezek a fekélyek, ami a szájában, a lábán ott vannak, ezek gyakorlatilag egy idő után gyógyulnak, ott marad, de ezek az állatok egyrészt soha nem fognak már gazdaságosan termelni, másrészt bármikor, amikor egy olyan hatás éri, hogy a védekező rendszerük, az immunrendszerük egy kicsit labilisabbá válik, rögtön előjöhet a vírus, és újra fertőzőképes lehet. És hát a világszervezetnek, a állati és világszervezetnek a szabályai is azt mondják, hogy mentes területen, ugye ilyen Magyarország, ilyen az Európai Unió, ott azokat az állatokat, amelyeket ha egyébként is bevakcináznak, azokat akkor is le kell ölni, és nem kerülhet a termékük forgalomba. És amíg ilyen vakcinázott állat van adott területen, addig nem forgalomképes az adott országnak a termékei. Tehát ezért kellett sajnos azt a szomorú döntést meghozni az állategészségügyi vezetőknek, hogy a fertőzött állományokat lehetőleg hamarabb föl kell számolni. Egyrészt, hogy védjük Magyarország összes többi állományát, másrészt pedig azért, hogy a kereskedelmi pozíciója az országnak visszaálljon, és a lehető legkisebb pozícióvesztése, legkisebb kárral tudja a sertéstermékpálya, vagy a szarvasmarha termékpálya, vagy a juhtermékpálya túlélni ezt a fertőző betegséget.
Ez a vakcinázási logika, ez minden más esetben is érvényes, vagy csak a ragadós száj és körömfájásnál érvényes? Tehát van-e más olyan betegség, amely ellen vakcinázással fel lehet készíteni az állatot, hogy ne is kapja el?
A madárinfluenza is egy ilyen betegség lenne. Gyakorlatilag az Európai Unióban Franciaország 2 évvel ezelőtt kezdte el a vakcinázást. Mi most a magyar hatóság, a Magyar Állatai Szolgálat nagyon aktívan kezdtünk el ezen dolgozni. Próbáljuk modellezni, hogy mi lesz akkor, hogyha vakcinázunk, mert itt is az van, sajnos, hogy ha vakcinázunk, akkor innentől kezdve se Japánba, se Dél-Koreába, se Szerbiába elvileg nem lehet termékeket, vagy Amerikába nem lehet baromfi termékeket exportálni. És ez nagyon komoly gazdasági hatással lenne az országra.
Tehát végül is egy gazdasági kérdés dönti el, hogy vakcináznak-e, és akkor hosszantartó exporttilalom van, vagy felszámolják a fertőzött állományt, mentesítik teljesen, és akkor rövidebb ideig tart az exporttilalom, mert hogy mentes az ország. Igen. Igen. Ezt kell mérlegelni, hogy...
Igen, gyakorlatilag ugye a madárinfluenza, hogy hátkanyarodtunk erre a betegségre, itt ez mindig összelindul, tavasszal véget ér, gyakorlatilag most ebben az időben június 7-e volt az az időpont, amikor Magyarország visszakapta a mentes státuszát, tehát most éppen madárinfluenzától mentesek vagyunk, tehát nyugodtan mehet a szabad kereskedelem, és készülünk a őszi járványra, mert valamiért mindig ősszel megjelenik a madárinfluenza.
Hogy lehet a madárinfluenza ellen védekezni? Ott van egy hatalmas baromfi telep, elrepül fölötte egy fertőzött madár, és oda bepottyant egy ekkorát. Akkor kész.
A járványvédelmi intézkedéseknek ez a lényeg, hogy ne tudjon bepottyantani oda. Tehát például, amikor már közeledünk ősz felé, akkor az országos főállatorvos mindig el szokta rendelni, hogy a baromfiakat zártan kell tartani. Ennek pont az a lényege, hogy zártan kell tartani az állatokat, zárt helyen történjen az etetése, itatása, tehát hogy a lehető legkisebb legyen a vadmadarakkal való kapcsolódás vagy érintkezés.
De mi van akkor a kapirgálós csirkével, aminek a nevében is benne van, hogy a szabadon kapirgál?
Az egy potenciális veszélyforrás a gazdának és a termelőnek, de amikor ősz van, és az országos főállatos elrendeli a telepeknek a bezárását, akkor sajnos a kapirgáló csirkét is be kell zárni.
És ezt be szokták zárni? Tehát ellenőrzi valaki, hogy mondjuk a háztáiban tartott kapirgálós csirkét valaki bezárja-e egész napra?
Gyakorlatilag azt gondolom, hogy olyan hírverést kellett már sajnos 2016 óta a madárinfluenzákkal kapcsolatban minden évben elmondani, hogy ma már tudják a tartók, hogy ez az ő felelősségük, és hogy meg kell tenniük. És természetesen, ha meg nem tartják be, és beüt mégis az állományba a madárinfluenza, akkor természetesen nem kapnak állami kártalanítást a felszámolt állomány után.
Azt, hogy egy állományba beüt-e a madárinfluenza, azt kiveszi észre először? A tartó?
A tartó, az állatorvosa, illetve bizonyos időszakban laboratóriumi vizsgálatokra mintát kell venni, és így például a víziszányos ágazatban amikor mentesek vagyunk ettől betegségtől, a szállítások előtt le kell venni a gazdának, az állatorvosnak a mintát, be kell küldeni a laboratóriumi vizsgálatra, ott megvizsgálják, azt mondják, hogy nincs ott a madárinfluenza vírus, tehát mehet vágóhidra.
Elég zárt a rendszer ahhoz, hogy ne lehessen eltitkolni, magyarán ne juthasson el a vágóhidra fertőzött állomány?
Én azt gondolom, hogy igen.
Tehát a vágóhidnál ott még egyszer megnézik?
Természetesen a vágóhidnál, a húsvizsgálatnál ott megnézik a madaraknak a belszerveit, hogy azok egészségesen viselkedtek, és nyilván keresik a húsvizsgáló állatorvosok a madárinfluenzának a tünetét, ami apró kis vérzések a zúzógyomorban, például a bőr alatti kötőszöveten ezeken, és hogyha ilyen van, akkor nyilván azonnal megállítják a vágóhidat, és akkor azonnal el kell különteni azt az termék részt, és megtörténnek a laboratóriumi vizsgálatok. A laboratóriumi vizsgálatok kizárják a madárinfluenzát, akkor minden megy tovább. Ha nem, akkor meg sajnos ott is ártalmatlanításra kerül a termék.
De mi az az állatbetegségek közül, ami az emberre is veszélyes? Időnként egészen komoly sajtótermékekben is fölmerül az átugrás lehetősége olyan betegségeknél, amelyekről eddig úgy gondoltuk, hogy ott nem lehetséges. A mai állás szerint mi az, ami emberre veszélyes?
Az egyik ilyen a veszettség, ami egy olyan zoonózis, ami nagyon veszélyes az emberre. Ugye a veszett állatnak a nyála bekerül az ember vérébe, akkor észre se veszem, és a veszettség azért nagyon különleges betegség, mert azt csak addig lehet gyógyítani, ameddig nincsenek tünetek. Ha megjelennek a legelső tünet is, onnan gyakorlatilag már sajnos nem lehet se az állat életét megmenteni, se az embernek az életét, de gyakorlatilag azt hiszem Magyarországon az 50-es évek volt utoljára veszettség. De ugyanilyen a madárinfluenza is, ami a madárinfluenza is egy olyan vírus, ami zoonózis, tehát az embereket is meg tudja betegíteni.
Jó, de nem olyan súlyosan, mint a veszettség.
Nem, meg nagyon komoly kontaktus kell hozzá, tehát madárinfluenzában általában az ázsiai országokban szokott humán megbetegedés lenni, itt Európában nem kell vele számolni, különösen nem, mert hogy ugye nálunk azért a nyers hús evése azért nem jellemző. Tehát megfűzzük, megsütjük a húst, még talán túl is főzzük, túl is sütjük, de ez a madárinfluenza szempontjából teljesen biztonságosá teszi a termékeket.
A hőkezelés, mint főzési technika, ez mennyire ad védelmet a betegségek ellen? Van, aki azt mondja, hogy ez a legfontosabb élelmiszerbiztonsági technikánk a hőkezelés.
Gyakorlatilag igen, tehát a hőkezelés az egy olyan beavatkozás, ami gyakorlatilag a vírusoknak a 99%-át, vagy a baktériumok 99%-át el tudja pusztítani. Talán, hogyha így betegségről kell beszélni, akkor a szarvasmarháknak volt a 90-es évek végén Angliában egy BSN névre hallgató betegsége, az egy olyan...
Kergemarhakor néven futott.
Így van. Az egy olyan valami okoz, amit egyébként prionnak nevezünk, ez nem vírus, vírusnál is egy egyszerűbb élőlény. Ez például a hőkezeléssel túlél. Tehát egy sült sztékben ott voltak ezek a kórokozók, és emberi megbetegedést tudtak
okozni. Akkor is, hogyha nem médiumra kérem, hanem akkor is, teljesen átsütve kérem.
Akkor is. De hál' Istennek ezeket a fertőzött állatokat már felszámolta mind az Európai Unió, mind Anglia, tehát gyakorlatilag szarvasmarha, hús, steak is biztonságosan fogyasztható, még véresen is.
Növényvédelem. Azt írja a honlapjuk, hogy a fő gond a karanténkárosító. Az mi?
A karanténkárosítók ugye azok a betegségek, amelyek például Magyarországon nincsenek jelen. Valahonnan be kell hurcolni őket. Például Horvátországba megtetszik egy nagyon szép mandulafa, vagy egy leander is hazahozom, vagy
ez egy hobbi kertész.
Igen, tilos. Éppen ezért tilos, mert ezeken a növényeken lehetnek olyan károsítók, amelyek Magyarországon nincsen, és ha behurcolom, akkor el tudnak terjedni, és sokkal nehezebb védekezni már egy itt lévő betegség ellen, mint azt mondani, hogy igen, vannak szabályok, tessék betartani, és ezeket a kórokozókat távol tartjuk Magyarországtól.
De hogy lehet észrevenni egyáltalán, hogy itt van? Valaki rábukkan, és azt mondja, hogy nicsak, hát ilyet még nem láttam, és beküldi vizsgálatra?
Például van egy japán cserebogár névre hallgató rovar. Ez tavaly Szlovéniában találták meg. A nevéből adódóan ez nem honos Európában. Az elmúlt években több országban megjelent, Olaszországban jelent meg először, utána Svájcban, Bulgáriában, tavaly Szlovéniában is találtak egy cserebogarat. Ez például a kormányhivatalokkal együttműködve ilyen rovarcsapdákat helyezzünk ki az ország különböző részein, és ott csapdázzuk ezeket a rovarokat, és vizsgáljuk, hogy megtaláljuk-e ezt a rovart. De ugyanígy az is nagyon fontos, hogyha valaki a növényein olyan elváltozást tapasztal, akkor minden megyébe ott vannak a növényorvosok, illetve mindenhol ott vannak a növényorvosok, meg lehet nekik mutatni, ők el tudják dönteni, meg tudják ítélni, hogy milyen kórokozó okozta azt a elszáradást, vagy levélrothadást, és akkor, hogy olyan betegséget találnak, ami az állati károsító, ami gyakorlatilag be kell jelenteni, ez az állatoknál egyébként a bejelentési kötelezettséggel tartozó betegség, akkor mindenki megteszi a szükséges intézkedéseket, hatóság tudomást szerez rá, és rögtön elvégzi, meghozza azokat az intézkedéseket, amelyettel ezt a fertőzést helyhez kell kötni, és fel lehet számolni.
Jó, de akkor neki kell esni permetezőszerekkel? Nem is biztos, hogy hat arra az állatra?
Általában az olyan állati károsítókat, amely Magyarországon nincsen jelen, és megjelenik, ott azonnal azokat fel kell számolni, a területet, természetesen el kell végezni a szükség esetén a vegyszeres kezeléseket is, és így lehet eliminálni. És utána meg figyelni adott területet, hogy igen, igen, nincs ott az a fertőző betegség.
Biológiai gazdaságokon, ahol biotermelés folyik, ott is vegyszeres kezelést kell csinálni?
Vannak olyan növényvédőszerek, amelyek a biogazdaságokban is használhatók, igen.
És az biztos, hogy az új karanténkórokozókra hatékonyak? Azt nem kell előtte kipróbálni, vagy ezek annyira széles spektrumúak, hogy elméletileg működnie kell?
Ezt természetesen a növényorvosok, illetve hatóság szakemberei pontosan tudják, hogy még betegségre milyen növényvédőszert kell használni. És hogyha egy biogazdaságban egyébként egy ilyen állati károsító jelenne meg, ami nincs ott az országban, akkor nyilván van az ország érdeke az, hogy ezt felszámoljuk, ne terjedjen el az országba, tehát ebben az esetben hiába biogazdaság, ott el kell végezni a szükséges kezeléseket, intézkedéseket.
Van interaktív térképük az amerikai szőlőkabócára is, erről nyilatkozott az Inforádiónak termelő, hogy ez egy rettenetes pusztítást tud csinálni. 20-50-től egészen a termés 80%-át is elpusztítatja. Honnan jött be?
A mi térképünk az az amerikai kabutszátnak a előfordulását mutatja. Magát a szőlőbetegsége az egy fitoplazma, ez a szőlőnek az aranysárgaságát okozó betegség. Ez okozza a betegséget, ez okozza a 20-50%-os termeléscsökkenést, és a kabulcának ott van köze, hogy a kabulca tudja egyik szőlőtőkéről átvinni a másik tőkére ezt a betegséget. Egyébként ez is egy zállati károsító, ez a fitoplazma. Itt például az intézkedés az hogyha ezt a hatóságnak, ha a növénytermesztő, a szőlészgazda, a növényorvos ezt a fitoplazmát találja gyanúnak, akkor oda kimennek hatósági szakemberek, megállapítják, hogy az a betegség, mintát vesznek itt is, laboratóriumi vizsgálatokkal kell megerősíteni, vagy kizárni a betegséget, és ha az, akkor a fertőzött tőke egy kilométeres körén belül ki kell érteni az összes szőlőt.
Vannak egészen kis, de nagyon magas minőséget termelő gazdaságok, akkor annak akkor végig gyakorlatilag.
Igen, és majd állami kártanítást kap a gazda, és 3 kilométeres körben pedig nagyon szigorúan 2 évig vizsgálni kell a szőlőtőkéket, hogy megjelenik-e a fitoplazma vagy nem, és természetesen ilyen területeken a kabúca ellen is rovarító szellel kötelező védekezni.
Összeszedni nem érdemes. Az 50-es években volt szokás Magyarországon az, hogy a gyerekek 10 fillért kaptak egy krumpli bogárért. Ez ma már nincs.
Hát az én nagyapám is szerette velem a krumpli bogarat, de azt gondolom, hogy ezek annál nagyobb számban fordulnak elő adott területen, és ezek folyamatosan szaporodnak, ezek a kabúcák. Tehát csak összeszed, de egyébként egy nagyon jó biológiai védekezés lehetne, hogyha végig tudnánk menni egy adott területen, és összeszedni az összes kabúcát.
Amelyik kártevőnek, tehát nem itthonos, annak itteni ellensége elméletileg nincs is, amelyik összeszedni? Megenni?
Elvileg nem valószínű, hogy nem van. Valószínű. Ezért tudnak nagyon gyorsan elterjedni egy adott területen, ahol nincs természetes ellenségük.
A permetezés az most hogy megy még? Helikopterről megy, mint amikor a szúnyogot gyérítik itt Magyarországon, vagy most már vannak egészen pontos, mondjuk drónnal permetező gazdaságok is?
Magyarországon már több olyan növényvédőszer van, amit drónnal is lehet kijuttatni. Ugye a drónról azt kell tudni, hogy mindenki csodát lát benne, de ne felejtsük el, hogy teljesen más egy légi úton kijutatott növényvédelem, vagy amikor a permetező a földhöz közel végigmegy és a táblát lepermetezi. Ugye ezek a növényvédőszerek, ezek mégiscsak egy vegyszerek. Ha ezt levegőből lepermetezem, ezek el tudja a szél fújni, még mielőtt a növényre rászállnának, és akár olyan növénytáblákra is elkerülhetnek, ahol nincsen semmi keresni valójuk, vagy ne adj Isten, hogyha nem biztonságos, nem legális szer, akkor még akár emberi mérgezéseket is okozhatnak. Ezért nagyon fontos, hogy a drónos kijutatásnál nem csak a drónnak kell, hogy legyen engedélye, nem csak a drónpilótának kell, hogy legyen engedélye arra, hogy ő tud drónozni, hanem megfelelő technológiát kell alkalmazni, például a drónnal növényvédelemnél 3 méternél alacsonyabban kell repülni, és előtte, még mielőtt egy ilyen növényvédőszer engedélyt kap a drónos felhasználásra, be kell bizonyítani, hogy nem fújja el a szél. Egyre több ilyen növényvédőszer van engedéllyel a piacon. Ma már rovarítószerből 2 van, amire a NABIH engedélyt adott, hogy drónnal lehet hatékonyan, biztonságosan vele növényvédelmet végezni, de már van egy gombaölőszer is a napraforgó táblákon használható gombaölőszer, ami szintén használható legálisan drónokként.
Legalább a növényvédő vegyszerek használata az egységesen szabályozott az Európai Unióban? Tehát mindenki ugyanazt használhatja ugyanúgy, vagy azért vannak helyi specialitások?
Vannak helyi specialitások. Az Európai Unió maga a növényvédőszernek a hatóanyagát mondja meg, hogy ezt lehet az Unióban használni.
Vagy nem a márka lehet. Nevet nyilván, hanem a
hatóanyagot. Csak a hatóanyagot. És azon kívül pedig vannak a készítmények, annál pedig ilyen zonális engedélyek vannak, tehát hogy adott meteorológiailag, adott termés területen, tehát például mi Szlovákia, Magyarország, Ausztria egy ilyen zóna, ahol körülbelül hasonlók az éghajlati viszonyok, ott meg a készítmények kapnak az adott országtól engedélyt, hogy melyik kultúrába, milyen technológiával lehet azt az unió által engedélyt hatóanyagot használni.
És itt veszik figyelembe a meteorológiai viszonyokat, a sodródási viszonyokat, a terepviszonyokat.
Terepviszonyokat, akkor... a kultúrát, az, hogy milyen technológiákat használnak a növényvédelemben a gazdák.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes felelős szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.